Ez a Wanderers Podcast, és ez vár rád a mai epizódunkban.
Tulajdonképpen az indonéz törvények tiltják a kasztráncát, tehát az állam ezt nem engedi, de ennek ellenére ez létezik. Rossz nyelvek szerint ezek betanított majmok, tehát hogy ezt értsd jól, a turistákról ellopják a szemüveget, kikapják a kezedből a mobiltelefont, a fényképezőgépet kicsavarják a kezedből, tehát ezeket tényleg profi módon megoldják. Nekem az egyik ilyen kedvencem az a balinéz új év ünnepe, Nyepi, nagyjából a március környéke. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert a balinézek ekkor készítenek papírból, meg mindenféle anyagokból ilyen nagy szörnyszobrokat. Ezeket úgy hívják, hogy ogo-ogo, és a lényeg az, hogy ezeket az ünnepelő estőjén eltüzelik. Összeverik, széttörik, eltüzelik. Na és akkor jön a másnap, a nyepi napja, amikor viszont leoltanak minden elektromos berendezést, senki nem dolgozik, nem szabad kimenni az utcára, ezt még a turistákkal is betartatják, és csöndbe kell lenni, nem mehetsz ki a házból. Nem lehet tévét bekapcsolni, mobiltelefont abszolút nem. Ennek az a magyarázata, hogy lehet, hogy még vannak rossz szellemek a sziget körül, akiket nem sikerült előző este jól megverni. És csöndbe kell lenni, mert ha nem találnak az utcán embert, akkor azt hiszik, hogy ki van halva a sziget.
Mozdulj ki velünk a hétköznapok szürkeségéből! Ez a Wanderers Podcast, a világ egy helyen.
Sziasztok, kedves hallgatók! Itt a Wanderers Podcast jelentkezik, melyben a Wanderwel túravezetőivel beszélgetünk nem mindennapi történeteikről, mesebeli vidékekről, megélt kalandjaikról. Ebben a második évadban többek között megjárjuk Szibéria zord és ismeretlen részeit, a Kaukázus lenyűgöző grúz oldalát, exkluzív betekintést nyerünk a kalandtúravezetők éles stílusába, és mire itt a tavasz, mi már Kubában szürcsöljük jól megérdemelt mojitónkat. Tartsatok velünk! Epizódjaink két hetente szerdán jelennek meg, elérhetőek a népszerű podcast platformokon, Spotify-on és YouTube-on is. Használjátok a W-vel Wanderers Podcast keresőszavakat, és könnyen ránk találtok.
Ez a Wanderers Podcast!
No, kedves hallgatók, remélem mindenki élénken emlékszik még az előző évadból arra az epizódra, amikor Góth Péter túravezető kollégám Indonézia eldugott és ismeretlen részeiről mesélt. Az volt az a rész, amikor egy öngyilkos merénylettel felérő motorbiciklis túrát tettünk kis indonéz szigeteken, nyers csirkét és üvegdarabokat ettünk, stb. Akinek még most sem rémlik, nagyon ajánlom meghallgatni, vagyis újrahallgatni azt a felvételt. A mai napon sikerült újra elcsépnünk Petit, egy kis beszélgetésre, élménybeszámolóra. Szia Peti, köszi, hogy itt vagy velünk.
Szia, nagyon örülök én is.
Viszont ma egy kicsit megfordítjuk a dolgot, ennek a csodálatos dél-kelet-ázsiai országnak, Indonéziának, arról a részéről fogunk beszélni, amiről biztosan mindenki hallott már. Ez pedig nem más, mint a mesés Bali szigete. Viszont éppen ezért is olyan érdekes a mai adás, csekkoljuk le Petivel, a régió nagy ismerőjével, hogy mi mennyire igaz a Balit övező csodálatból. Indítsuk mondjuk onnan, Peti, hogy miért pont Bali? Mármint úgy értem, hogy szerinted miért nem Sumatra, vagy Jáva, vagy Celebes, vagy Borneo az, ami Indonézia top destinációja?
Ez egy rendkívül jó kérdés, amit feltettél, és azt gondolom, hogy most így rögtön így cinikusan azt kérdezném, hogy miért ne? Szerintem rengeteg válasz van erre a kérdésre. Az egyik praktikus válasz az az, hogy nagyon jól kiépített az infrastruktúra. Tehát, hogy említett Szumátrát, ott sokkal bonyolultabb, sokkal nehézkesebb utazni. Például mondjuk a szomszédos Jáva szigetén, ott viszonylag könnyű lenne, hiszen az a fősziget, ott van Jakarta a főváros is, tehát mondjuk ilyen problémák nem lennének. De valahogy úgy van, hogy Balin is elég jó az infrastruktúra, és éppen ezért könnyen elérhető. Talán ez egyfajta válasz lehet.
Hát ez mindig fontos turizmus szempontjából,
igen. Abszolút, hogy hova érkezel meg, hol teszel a repülő. Na most a másik, ami nagyon fontos, hogy ugye Indonézia az egy elképesztően nagy ország, számtalan szigettel, szinte olyasmi, mintha egy ilyen külön galaxisról beszélnénk, ahol különféle bolygók keringenek az űrben, és hogy az egyes szigetek, azok tényleg egymástól eltérő kultúrával rendelkeznek, és valahogy úgy alakult a történelem folyamán, hogy Balin koncentrálódott egy nagyon izgalmas kultúra, amely a többi szigetvilágon vagy korábbi évszázadokban megvolt hasonlóan, de aztán eltűnt, vagy sohasem volt meg. Ugye, amikor kultúráról beszélünk, akkor sok minden eszünkbe juthat. Tehát például Indonéziában találunk olyan kultúrákat, vagy törzseket, vagy területeket, ahol mondjuk vidéki, rurális kultúra az, ami megőrződött, mert mondjuk elzártan éltek. Tehát ugye Pápolföldön találunk ilyen törzseket.
Ez Sulawesi is Indonéziához szigetén. Tartozik?
Ugye Új-Guineának a nyugati fele Indonéziához tartozik. Tehát mondjuk ott például találunk a Dani törzs, az például híres ilyen turista célpont lehet adott esetben, hát ugye lényegesen bonyolultabb eljutni, de adott esetben Borneón, adott esetben Sulawesin is találunk olyan törzseket, vagy Sumatra mellett ugye Mentawai szigeteken a Mentawaiokat, akik megőrizték a saját arhaikus hagyományaikat, mert elzártan éltek. Na most a Balin élő balinézek nem azért őrizték meg a hagyományaikat, amelyek rendkívül érdekesek, mert elzártan éltek, bár azért ez egy picit igaz.
Sziget legalábbis, tehát hogy...
Igen, illetve ami nagyon fontos, hogy azért alapvetően a szigetet korajzátony veszi körbe. Tehát hajóval megközelíteni azért nem volt annyira egyszerű. Nem volt annyira egyszerű. És éppen ezért például, amikor a holland, ugye az egész szigetvilág az gyarmati sorban volt évszázadokon keresztül, a gyarmat tartók azok időről időre váltották egymást, de zömében a hollandok uralták azt a térséget, és Balira viszonylag későn tették be a lábukat. Ennek egyrészt az volt az oka, hogy nehezen megközelíthető a sziget, másrészt pedig azért, mert a balinézek rendkívül erősen ellenálltak. Tehát
mondhatni harcias?
Hát nem harciasak, hanem egyfajta öngyilkos katonai akciókba belementek azért, a saját embereiket feláldozva, hogy bebizonyítsák, hogy ők viszont tényleg komolyan gondolják a saját függetlenségüket.
Na, erről nem is hallottam még, de akkor ez egy különbség akár más indonész szigeteknek népességével. Tehát mondjuk Jáva szigetét azért tudták a hollandok jobban, könnyebben gyarmatosítani többek között, mert kisebb volt az ellenállás. Ott volt először a fővárosuk, Batavia, vagy...
Így van, ugye Jakartának a régi neve Batavia. Hát meg a másik, hogy ugye Jáván több szultánság létezett abban az időben.
Megosztott volt.
Bizony, tehát ott nagyon-nagyon könnyen, először ugye kereskedelmi állomásokat hoztak létre a hollandok, majd pedig idővel értelemszerűen a szultanátusokat egymás ellen kijátszották. Na most Bali viszont egy különleges történet, mégpedig azért, mert ugye azt nagyon fontos tudni, hogy ez az egész szigetvilág, ezt régebben Kelet-Indiának hívták.
Bocsánat, kb. Hány szigetről beszélünk itt? Mert a nagyobbak megvannak így előttem a térképen.
Majdnem azt mondanám, hogy óráról órára változik, hiszen ugye a tűzgyűrű mentén van, tehát állandó tektonikus mozgások miatt keletkeznek és eltűnnek parány szigetek. Uszkve 17 ezerről.
Uszkve
17 ezer szigetről. Ehhez hozzátartozik egy országon belül megtehető több mint 5000 kilométeres távolság.
Azt a mindenségét. Hát így már abszolút nem bagatell a kérdés, hogy miért pont Bali. Tehát 17 ezer sziget közül miért pont Bali az, amit azt gondolom, hogy a hallgatók az összese ismer, és talán további indonész szigeteket nem biztos, hogy így dobálnánk csuklóból.
Igen, igen. Tehát volt a szigetnek bár egy védettsége, de ami sokkal fontosabb, hogy a szigeten élők kultúrája az nem a védettség vagy az elzártság miatt őrződött meg, hanem nagyon is tudatosan. Ugye ezt a régióját a világnak korábban úgy is hívták, hogy Kelet-India. Ez részint azért van, mert az itteni kultúra az nagyon erősen az indiai kultúrának a befolyása alatt volt. Ezt úgy kell elgondolni, hogy ezek a szigetek, vagy zömében a szigetek már ezelőtt 2000 évvel is találkoztak például az Indiából kiáramló hinduizmus, illetve buddhizmus tanításával. Tehát nagyon sokan például a Baliról ezt nem tudják, hogy ott már 2000 éve megjelent a hinduizmus valamilyen formában. Természetesen ugye, ahogy minden tekintetben így van, hogy ahogy távolodunk a kájhától, úgy csökken a kájhának a melege, ahogy távolodunk a gyertya lángjától, csökken a fénye. Most ez nem egy minőségromlás, pusztán arról van szó, hogy ahogy veszünk bele a szigetvilágba, úgy higul fel az az eredeti hindu tanításrendszer, és szépen olvad szét, keveredik a helyi meglévő törzsi, animista, hiedelemvilágokkal, szokásokkal. Tehát ez azt jelenti, hogy a Balin lévő hinduizmus az egy egészen másfajta hinduizmus volt már a kezdetektől, mint például mondjuk az Indiában meghonosodott, de ugyancsak sokszínű hinduizmus.
Tehát felvette azokat a helyi...
Pontosan.
Már korábban ott lévő szokásokat.
Pontosan.
Picit megzavart, mert ugye számomra Indonézia abszolút egy muszlim, egy iszlám hitű ország, de akkor ezek szerint Bali ebből a szempontból is egy sziget.
Hát és így van, meg is érkezünk tulajdonképpen a magyarázat központjába, mert pont ez lenne a lényeg, hogy bizony ezek a szigetek, tehát Szumátrát is beleértve, illetve Jávát is beleértve, és a nagyobb szigeteket beleértve, a korábbi időben ezek hindu, kötőjel buddhista uralom alatt voltak. Volt egy nagy-nagy hindu-buddhista királyság, ez a Majapahit birodalom volt, ugye, ami egészen Kambodzsáig fölnyúlt a területe, ez egy hihetetlen nagy gazdasági és kulturális fellendülés volt a régióba. És aztán évszázadokkal később megjelent az iszlám. Na most nagyon fontos, hogy ott az iszlám nem úgy jelent meg, mint nálunk, hogy a török szultán hadserege kopogtatott mondjuk Mohácsnál, hanem úgy jelent meg, hogy kereskedők révén jutottak el a tanítások a szigetvilágba, és egyszerűen lépésről lépésre történt egy ilyen kulturális hódítás. Hát azért alapvetően a Jáván élő hindu-buddhista hitű emberek nem feltétlen maradéktalanul osztották mondjuk az új nézeteket, és közülük rengeteg rengetegen menekültek, idézőjelben menekültek Bali szigetére. Aha,
tehát ez egy ilyen, hogy mondják, ezt utolsó bástya volt, ahova lehetett menni.
Tulajdonképpen ez egy kulturális, egyfajta kulturális exodus volt, menteni a menthetőt. Na most nyilvánvalóan ki fog menekülni, akinek érdekében áll, akinek van mit veszteni. Ugye a hindu vallás az kasztrendszer alapú, tehát ami azt jelenti, hogy a társadalmi rétegek között nincs átjárás. Ha te szegénynek születtél, akkor te szegény életvitelt fogsz élni. Ha uralkodónak születtél, tehát mondjuk értsd jól, mondjuk ugye vagy a papi kasztba, vagy pedig a harcos kasztba, akkor vélhetően jó életed lesz, nem kell túl sok, tehát hogy is mondjam, nehezebben ronthatod el a dolgokat. Tehát mondjuk a vezető réteg számára az iszlám sokkal nagyobb veszélyt jelentett, mint az egyszerű emberek számára. Ezt nagyon világos látni, és ez kevésszer jut, vagy kerül szóba Indonézia kapcsán, hogy például az iszlám terjedésnek ez nagyon fontos oka volt, hogy a valláson belül van egyfajta egyenlőség, amit az iszlám hirdet. Tehát ez tulajdonképpen a kasztrendszert meghaladó, hát most nyilván nem pontos, sőt, nagyon is téves az a hasonlat, hogy olyasmi, mintha demokrácia lenne. Tehát egyfajta egyenlőség. Tehát amikor kiléphetek ebből a megadott normából, amibe a korábbi rendszer engem kényszerített. Ez egy nagyon fontos indok, illetve a másik, hogy például a balinéz szertartások, mert ugye a hindu vallás tele van rituálékkal, szertartásokkal, tényleg Balin azt lehet mondani, hogy több ünnep van, mint ahány nap az évben. Mindig van valami, van olyan, amit 10 évente tartanak, van, amit 100 évente, 1000 évente.
Na, erről mindjárt akkor beszélünk is majd.
Igen, nagyon sokféle ünnep létezik. Egyszerűen ezeknek a rituáléknak kellékeik vannak, amik drágák. És például a szegényebb balinézek ezt nem engedhetik meg maguknak, éppen ezért számukra sokkal vonzóbb áttérni az iszlám hitre. Illetve pontosabban a korábbi hinduknak ez nagyon vonzó volt. Ami a lényeg, hogy a vezető réteg jáváról átkerül Balira, és Bali megmarad egyfajta autonómia. Ez a holland gyarmati rendszer alatt is így marad. Majd pedig aztán, amikor a II. Világháborút követően a gyarmati birodalom összeomlik, és megalapul, létrejön a független, demokratikus Indonézia. Érdekes, hogy Bali státusza nem is egészen koherens. Tehát, hogy ők ideig autonómak voltak, nem tartoztak oda, tehát, hogy ők azért úgy kicsit később csatlakoztak ebbe a nagy indonéz kompániába. És aztán úgy alakult, hogy ők ugye megtartották az eredeti hitüket, ami egy nagyon magasan fejlett, egy nagyon cizellált, egy nagyon részletezett kultúra vagy hiedelemvilág. És ugye nagyon fontos, hogy amikor hiedelemről, világról, kultúráról beszélünk, akkor ez nem annyira elválasztható, mint nálunk. Tehát nálunk az, hogy mondjuk politika, vallás, művészet, tudomány, ezek nálunk külön vannak, szekularizált világban élünk, ez az ott élő emberek számára sokkal inkább összefonódik. Tehát a balinéz kultúrát nem nagyon lehet a balinéz hiedelemvilágtól, hitvilágtól leválasztani, de ez talán így is van jól. Na és mivel ők őriznek egyfajta régi eredeti hagyományrendszert, amelyet ráadásul tudatosan ápolnak, talán ezért lehet az, hogy ez egy unikális szegmens, szeglete lett Indonéziának.
Érdekes, hogy egészen messziről indultunk most ezzel a válasszal, de hogy mégis oda lyukadunk ki, hogy miért különleges Bali, és miért van hatalmas bevétel, hatalmas GDP termelés, stb. Tehát, hogy milyen régen gyökerezik az, hogy egy destináció attraktív. Nyilván a fehér homokos tengerpartok sem ártanak ennek az imidzsnek. Most egyébként 1 millió és 1 kérdés van a fejemben a előző kis történeted alapján, de előtte még annyi, hogy Peti, egyébként csinálhatnánk egy külön ilyen mellék podcast epizódokat veled, amikor a Vandervel túráinak, desztinációinak a hátterét, történetét elmeséled, ami tök hasznos lenne, az utasok meghallgatják, mielőtt oda mennek egy picikét, és tájékozódnak. Tehát, hogy ezeket az alap dolgokat baromi érdekes. Nekem is egyébként, én nem vagyok egy nagy Bali szakértő, érdeklődő vagyok, más indonéz szigeteken jártam, Balin nem, de hogy annyira jól tudod ezt elmesélni, hogy teljesen is belekerülök a történetbe.
Ha egy turista belekerül ott a történetbe, tehát hogyha ott leszáll a repülőről, akkor mivel ugye Bali az egy tényleg egy turista központ, tehát ugye amikor én Indonéziában éltem, ez ugye zárójelbe téve, én Jáva szigetén laktam.
Ez a szomszédos sziget.
Szomszédos sziget, de Jáván belül is nem keverendő össze Jakartával, Jogjakarta városában, ez Közép-Jáván egy tök autonóm kis tartomány, ami a jávai kultúrának a fellegvára. Tehát kulturálisan ugyanaz a magas szint megtalálható ott, mint mondjuk Balin, de ha mi elmentünk Balira, akkor nagyon sokszor viccelődtünk azzal, hogy na lemegyünk a Balatonra, hogy lemegyünk Siófokra.
A helyi Holiday Resort.
Picit igen, na most azért azt hozzá kell tenni, hogy Jogjakarta, Denpasar, Bali szigetének a fővárosa, 750 km a táv, ez ha az ember olyan normálisan megy, az 2 nap, hát én volt, hogy megcsináltam 1 nap alatt, az mondjuk nem egy vidám dolog az indonéz utakon 1 nap alatt ennyit ledörgetni, de hogy amennyi pénzért, mondjuk Budapestről leutazol Siófokra, körülbelül annyi pénzért utaztunk mi el Jogjakartából Denpasarba. Tehát tényleg egy picit megvolt ez az analógia, hogy Siófok. Na most ugye, mivel van ez a gyönyörű szép hindu kultúra, ezért nagyon attraktív Bali. Rengeteg helyen istenszobrokat látunk, szökőkutak, a templomaik nagyon díszesek. Van egy nagyon tipikus felismerhető balinéz építészet, egy nagyon gazdagon faragott míves építészet. Például a benzinkutakat is ugyanazzal a módszerrel készítik, faragják el, nem minden benzinkutat, de láttam néhányat, amit igen.
Meg van dizájnolva a benzinkút?
Abszolút, tehát képzeld el, hogy ugyanaz a balinéz templomokban látott formák köszönnek vissza. Tehát ez kicsit olyan, mintha nálunk mondjuk Székelykapu lenne a benzinkútnál. Uh-huh. Most egy nagyon erős sarkítással élve.
Talán szóval kicsit, amit ilyen. Az előbb mondta, hogy nem válik szét a kultúra, a politika, a vallás, a többi, hanem az egész igazából átfogja ezt a bali szigetet, balinész közeget.
Meg ami nagyon fontos, hogy az ottani embereknek van egy világos, koherens világlátása, és mindent ehhez igazítanak. Szóval ez egy picit olyan, mintha a fejünkben lenne egy iránytű, bárhova megyünk, akkor az alapján tájékozódunk. Ez az ő fejükben úgy néz ki, hogy van Bali szigete, ami a világ közepe, hozzáteszem, mert sokan gondolják így a Földön, de hogy valóban ők ezt így gondolják, van egy több mint 3000 méter magas vulkán a szigeten, az Agung vulkán.
Ez a legmagasabb?
Ott Balin, igen, ez egy aktív tűzhányó, ugye az elmúlt években többször is kitört, kilakoltattak embereket, tehát ez egy valóban élő, működő dolog, na és az az Istenek hegye, tehát mese nincs, az a sziget központja. Például egy balinéz ember számára, ha te tájékozódni akarsz, és útmutatást kérsz, akkor ugye nálunk ez az észak, dél, kelet, nyugat, ez nagyjából érthető. De ők úgy gondolkodnak, hogy van fölfelé a hegynek, és van lefelé a tengernek. Na most, hogyha te a sziget déli oldalán vagy, ahol a főváros is található Denpasar, a vulkán ugye északon van ahhoz képest, akkor ez olyan logikus, hogy hát menjél fölfelé, vagyis a vulkán felé, vagy menjél lefelé, vagyis lefelé part a tengerpart felé. Oké, na mi van, hogyha az északi partoldalon vagy, mondjuk Singaraja vagy Lovina környéken, ott a felfelé az a fordítvát fogja jelenteni, igen. A delet fogja jelenteni.
Na már, ha az ember képben van a...
Így van.
Hogy a világ közepén van.
De hogy tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy az emberek fejében van egy nagyon világos, koherens iránytű. És mindent ez szerint rendeznek. Tehát ha bemész egy házba, akkor megvan a helye annak, hogy például hol tartanak állatokat. Tehát mondjuk, ha egy vidéki falusi házba lépsz be, hogy hol van az állatok helye. Például egy szobába, ha van egy ágy a szobába, az ajtó felé eső oldalon sosem fogsz párnát találni. A fejnek mindig az ellenkező oldalon kell lenni. Tehát az
ajt... Ez egy kvázi babona, vagy annál azért több?
Én azt mondanám, hogy ha itt Európába kezdenénk el így viselkedni, az valószínűleg babona lenne. Az ő világukban ez teljesen természetes, mert ők így élnek. Tehát a természettel való harmónia része ez. Például nagyon érdekes, talán sok balin már megfordult látogatónak nem annyira evidens, hogy azok a kendők, amiket mondjuk fák körül vagy szobrok körül lehet látni, vagy olykor emberek is hordják a derekuk köré csavarva ezt a fekete-fehér kockás saktábla-szerű kendőt vagy terítőt.
Mi ennek a neve?
Hát akkor, hogyha egy ember hordja, akkor szarong, ugye szarong. Az egy viselet, az egy ruhaviselet, férfiaknak egyaránt, na de az tulajdonképpen egyfajta balinéz yin-yang. Tehát az egy balinéz megjelenítése az elők természeti erők egyensúlyának. És ők így gondolkodnak. Az óceán az a démoni, sötét lények birodalma, az Agung meg az isteneké. És hogy ez szerint rendezik be a világot. Szóval a benzinkúthoz megint csak így jutunk vissza, hogy van egy világlátás, és akkor ezért a dolgok úgy vannak eltájolva. Ha van egy oszlop, annak az oszlopnak úgy kell kinéznie, hogy ki kell nézni.
Bele ilyen ebbe.
Így van.
És akkor most már elhangzott pár konkrétum, és mindjárt meg is érkezünk, a kedves hallgatók, végleg Balira. Csak még egy univerzális kérdés, hogy ugye itt pedzegettük az elején, hogy Indonézia nagy ország, sok sziget, iszlámvallás, sok kultúra, sok nép, amit talán, ha jól emlékszem, az előző közös beszélgetésünkből itt a Wanderers podcastben, akkor azt mondtad, hogy a nyelv az egyik legerősebb összekötője. De hogy mégis hogy működik az, hogy egy ilyen nagyon népes országban, aminek a durván túlnyomó többsége iszlám, engedélyezett, sőt, bátorította azt, hogy van egy kis sziget, ahol most mondhatod, hogy balinézek laknak, tehát van saját, nem tudom, hogy ez etnikum-e, vagy csak egy elnevezés, de hogy működik ez az országon belül?
Etnikum, persze, tehát egy balinézek, azok most rettentően fölemelnék az állukat, vagy kihúznák magukat, és persze, hát hogy egy külön, tehát ők nem jávolják, kikérik maguknak.
Csak egy jakartai vezetésnek ez így oké-e?
Amikor Indonézia létrejött, ugye az nagyon fontos tudni, hogy talán a világ nagy része vallásos. Biztos vagyok benne, hogy te is amerre jártál, azért ezt többé-kevésbé meg tudnád erősíteni, hogy a vallásnak minél keletebbre megyünk, vagy minél messzebb megyünk az európai területtől, vagy mondjuk így a modern nyugati területektől, annál nagyobb jelentősége lesz. És az indonéz szigetvilág az mindig is egy vallásos, hiedelmekben gazdag terület volt. Na most, amikor Indonézia megalapult, akkor volt egy kitétel az indonéz alkotmányba, ez pedig az, hogy Indonéziában kizárólag egyisten hitű vallásokat lehet megtűrni. Na de hát ugye a hinduizmus Indiában, hát az minden, csak nem egyisten hitű. Na és az az érdekes, hogy ha ezt egy kicsit megfeszegetjük, és a balinézek elkezdték ezt a témát feszegetni, akkor rájövünk arra, hogy valójában de. A balinézeknél lett egy fogalom alkotva az egyisterre, tehát lett egy ilyen, hogy az egyister.
De ez ennek a következménye lehet ennek az alkotmányos... Vagy ez inkább egy szerencsés egybeesés, hogy...
Én azt gondolnám, hogy a lehetősége mindig ott volt, csak esetleg nem volt így evidensen kimondva. Ugye a három fő hinduisten, a Shiva, Brahma és Vishnu, akiket együttesen Trimurtinak, a három főistennek neveznek, hát azért az mégiscsak három valaki külön. De hogy van egy olyan istenség, aki ő fölöttük van, aki őket még magába foglalja, na és mivel ezt a balinézek így kijelentették, hogy van ez az egyetlen isten, ezért tulajdonképpen jogilag, politikailag korrekté váltak, és beleilleszkedtek a nagy indonéz közegbe.
Tehát ez egy elfogadott dolog, hogy Bali egy külön kantonja az országnak, ahol azért nagyon sok minden kicsit más, sőt.
Pontosan, de hát azért ez más területeken is így van, mert vannak, ahol keresztények élnek, na bár a kereszténység ugye egy istenhűtű vallás, de ez megint olyan, hogy honnan nézzük. Tehát, hogyha én muszlim vagyok, nem biztos, hogy egy keresztényt elfogadok egy istenhitűnek. Tehát pont az lesz a nagy kifogásom, hogy te miért hiszel a Jézus Krisztusban? Hát az egy ember volt, ugye? Mi megfordítva ugyanúgy kötekedhetünk. Tehát, hogy ez nézőpont kérdése, Indonézia létrejön, és akkor sokkal fontosabb volt a koherencia és a kohézió, és ez azóta is tulajdonképpen így van.
Tehát na most közös dolgokra fókuszáltak.
Ő is egy Istenbe hisz, Kicsit olyan, mint nálunk mondjuk, hogy a katolicizmusban sok szent is van, és az emberek, a katolikusok imádkoznak a Szűz Máriához és a szentekhez, míg mondjuk egy református vagy evangélikus nem fog imádkozni a szentekhez, meg Szűz Máriához se. Nem vitatja, hogy a szentek azok példaértékű emberek voltak, de nem ez lesz a fontos.
Igen,
valami hasonló tolerancia jelent meg ott is, és így maradhatott meg Balinak ez a fajta arculata. Na most hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez teljes mértékben fedi a valóságot. Tehát az iszlám igenis nyomul, az iszlám szervezetek...
Még Balin is?
Hát Balin abszolút. Tehát, hogyha például Jáva felől érkezik az ember, ugye a turistaként legtöbbször Denpasarba kötsz ki, ott száll a repülő. Az ugye a szíve Balinak, az egyik szíve. De ha Jáva felől jössz, akkor a sziget nyugati fejle felől jössz, és látod azt, hogy vannak nem is kevés újonnan épült mecsetek. Tehát ez egy folyamatos probléma. Én Denpasarban többször találkoztam ilyen konfliktussal, hogy mondjuk egy frissen felépült muszlim közösség túlságosan hangosra állította az imára, az azánt, az imádságra hívó éneket, és bizony a kis falu közösségnek a balinész főnöke, az fogta magát, odament, és helyre tette a dolgot, hogy tessék lealkítani. Na most ugye Jáván ezt például nem tud megtenni. Szóval turistás szempontból is talán egy picit emiatt könnyebb helyzet Bali, mert hogy az iszlámnak ezek az erőteljes korlátjai talán nem érvényesülnek annyira.
Igen. Ez mindenféleképpen így van. Ugye más régiókba vezetek túrákat, de hogy ez mindig egy nagy segítség, hogy komfortossá teszi az európai érkező utazónak a megjelenést, a beszédet, a kontaktot a helyiekkel, stb. Mik az emlékeid, akár a te barátaitól Jogjakartában, Jáván, hogy néznek az indonézek Balira? És most itt nem csak ez a politikai, kulturális rész, hanem az, hogy azért mégiscsak Bali az országnak az egyik legnagyobb pénztermelője. Azt gondolom, hogy a balinézek azért, én ez a gondolatom, hogy viszonylag jól élnek, vagy lehetőségük van jól élni, mondjuk ellentétben egy csomó másik szigettel, hogy milyen státusza van így az indonézek szemében ennek a szigetnek.
Abszolút mértékben az üdülő paradicsom. Tehát az indonéz számára ugyanúgy Bali az üdülő paradicsomot reprezentálja. Nekem volt egyszer egy nagyon-nagyon bájos élményem, pár évvel ezelőtt ott szilvesztereztem Balin, az északi részén a szigetnek, Singaraja városa mellett, de aztán lemotoroztam a déli részre, Denpasar környékére, illetve egészen Uluwatu templomig, és hát mivel Jávára jöttem motorral, ezért ugye rögtön, ha valaki látott engem megérkezni, akkor a motor rendszámából kikövetkeztette, hogy én nem odavaló vagyok.
Jogjából jött.
Pontosan, tehát ugyanúgy, mint sok országban, Indonéziában is az első két betű a rendszámban az a helyszínt jelöli. És képzeljétek el, hogy beállok egy szupermarkethez a motorommal, AB rendszámmal. AB valamiért ez Jogjakarta tartománynak a neve, ellenben Bali az DK, ami szerintem nem biztos, hogy így van, de szerintem Denpasar Kotának lehet a rövidítése, ami meg Denpasar várost jelenti. A Kota az ugye a város, Denpasar meg Denpasar. Na és beparkol mellém egy ilyen kis Toyota, egy ott Indonéziában kapható Toyota Kijang nevű autó.
DK-s rendszámmal?
Nem, AB-s rendszámmal.
Ja, hogy egy másik Jogjai.
Egy rendes Jogjakartai Jávai. Fiatal fickó kiszáll az autóból, ránéz a motorra, nézi a rendszámot, rám néz, én is az ő autóját néz, és így, épp hogy össze nem ölelkeztünk ott az utcán, de hogy érted, föl nem tűnt, hogy ő egy jávai, én meg egy fehér ember vagyok Európából, hanem a rendszám alapján lett egy ilyen, hogy jaj, te is, hello, milyen volt az út, merre jöttél, milyen forgalom volt, nem tudom, eltrécseltünk erről. És nem tudom, 15. kérdés volt, hogy ja, de egyébként meg honnan jöttél, hogy melyik országból. Szóval tulajdonképpen Indonézián belül ugyanúgy egy üdülő vezet. Tehát a belföldi turizmus számára rendkívül fontos desztináció.
Na, akkor érkezzünk meg most már Balira. Feltettem a kérdésednek körülbelül az 1%-át, úgy általában Indonéziáról. Ugye itt többször szóba került a hinduizmus, a vallás, a teljesen integrálva ugye a helyi kultúrába, stb. Hogy számomra az hinduizmus azért elsősorban India, mert nem vagyok ennek a vallásnak egy nagy szakértője, de hogy ugye itt van Ganges, mosakodás, áldozatbemutatás, talán ez a gyertya, a gyönyörű templomok, vizen, szárazon, stb. Mennyire ilyen ez, vagy nem ilyen ez Balin? Ugye Ganges folyó nincsen, van-e valami helyi megfelelő?
De folyók azért vannak, na most ugye, ha meg Ganges, akkor rögtön eszembe jut az a rettenetes szemét, vagy például ugye Varanasi városánál az, hogy konkrétan ugye krematórium van a folyóparton. Na most Balin, ez a fajta metodika így talán nem érvényes.
Vagy másképp.
A szemét érvényes.
A szemét érvényes.
Ez egy globális dolog, ez nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy például, hogyha valaki látogatóként odatér, és mondjuk azt tapasztalja, hogy bizonyos strandok tele vannak szeméttel, annak két oka is lehet. Az egyik az az, hogy valóban nem szedték össze, vagy eldobálták a szemetet, és ott kötött ki. Viszont van egy másik oka, ami nem annyira evidens azoknak, akik rövid ideig vannak Balin, ez pedig a tengeráramlatok. Az évnek bizonyos időszakaiban bizonyos partszakaszok Balin szeméttel telítődnek. Az év egy másik szakában más partszakaszok telítődnek szeméttel. Tehát egyszerre találod meg az édenkertet és a kiábrándító valóságot. De ez a fogyasztói társadalomnak a, hát nem is tudom milyen, tehát az, hogy eldobálunk csomagolóanyagot, a környezetszennyezés. Tehát ha valaki odaérkezik Balinra és tapasztalja ezt a szemetet, akkor ne a Balin nézekben keresse elsősorban a hibát, hanem értse meg, hogy lehet, hogy nagyon messziről jöttek ide ezek a szemetek, a tengeren úszva, akár 100 vagy 1000 kilométereket. Ezt nem tudhatjuk pontosan. Ez a mai világnak egy döbbenetes realitása.
Ez itt továbbra is a Wanderers Podcast. Iratkozzatok fel hírlevelünkre a wanderers.hu oldalon, hogy elsőként értesüljetek a legújabb cikkeinkről, híreinkről, és persze a podcast adásokról. A hinduizmustól akkor indultunk.
Igen, a hinduizmustól. A balinész hinduizmus az egy nagyon lokális dolog. Tehát India hatalmas, bár azt is lehetne mondani, hogy az indiai hinduizmus is lokális, abban az értelemben, hogy helyi specifikumok alakulnak ki, amik nem biztos, hogy kompatibilisek 100%-ig. De Bali az tényleg különleges. Ott is számtalan rituálé megtalálható. Annyira nem vagyok elmélyült ismerője a hinduizmusnak, hogy meg tudjam mondani, hogy mik azok a rituálék, amik itt vannak, ott meg nincsenek. Az viszont biztos, hogy áldozati rituálék mindenhol vannak. Tehát például, ha a látogató megérkezik Balira, akkor nagyon gyakran az utcán, a járdán láthat, már ahol van járda, és lehet ugye sétálni, vagy egyszerűen csak az úton tényleg ilyen kis pálmalevélből, vagy bambuszháncsból font kis kosárszerűség benne, pár virágszírom, esetleg egy szelet gyümölcs, és akkor az ott le van téve, és úgy rá is taposnak meg minden. Na ez például egy kis áldozati felajánlás. Ugye a balinész hiedelemvilágban nagyon fontos, hogy mindennek van, minden lélekkel telített. A tárgyak nem önmagukban léteznek, hanem a tárgyaknak van egy spirituális vonatkozása. És éppen ezért ezeket érdemes tiszteletbe tartani. Ugye minden balinész házban van házi oltár, az is pontosan megvan adva, hogy ha belépsz, akkor melyik sarokba, hol fogod megtalálni a házi oltárt, és az nagyon fontos, hogy ott időről időre elhelyeznek gyümölcsöt, rizst, különféle terméseket, akár dobozos csokoládét, bármit, azért, hogy a hálájukat kifejezzék. Tehát ezek pici áldozati felajánlások, és ezzel telített a balinész kultúra a rituáléik is. A rituálékban nagyon fontos a megtisztulás, tehát annak nagyon-nagyon nagy szerep jut. Talán ez nem olyan újdonság, hiszen a világ legtöbb vallásában ez jelen van valamilyen módon, de a balinézeknél ez különösen fontos, és nagyon-nagyon sokféle módon élik ezt meg. Nekem az egyik ilyen kedvencem az a balinéz újév ünnepe.
Ez mikor esik?
Ez a nyepi. Hát egy ilyen holdnaptár szerint számolják, emiatt pontosan nem lehet tudni, de nagyjából a március környéke a nyepi ideje, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert a balinézek ekkor készítenek papírból, meg hát sajnos hungarocellből is, meg mindenféle anyagokból ilyen nagy szörnyszobrokat. Ezeket úgy hívják, hogy ogo-ogo, és a lényeg az, hogy ezeket az ünnepelő estőjén eltüzelik. Összeverik, széttörik, eltüzelik, mit tudom én. És azért van ez, mert hogy ezek a szobrok reprezentálják a gonoszat és a rosszat, és azáltal, hogy elégetik őket, azáltal tulajdonképpen a szigetről elűzik a rossz szellemeket. Na és akkor jön a vicc a másnap, a nyepi napja, amikor viszont leoltanak minden elektromos berendezést, senki nem dolgozik, nem szabad kimenni az utcára, ezt még a turistákkal is betartatják, és csöndbe kell lenni, nem mehetsz ki a házból, nem lehet tévét bekapcsolni, mobiltelefont abszolút nem. És mindenki bent van, el van, mit tudom én, halkan beszélgetnek az emberek, eszegetnek, stb. Ennek az a magyarázata, ennek a furcsa egynapos böjtnek, vagy ilyen önmegtartóztatásnak, hogy lehet, hogy még vannak rossz szellemek a sziget körül, akiket nem sikerült előző este jól megverni és elégetni, és csöndbe kell lenni, mert ha nem találnak az utcán embert, akkor azt hiszik, hogy ki van halva a sziget, és tovább állnak. Szerintem ez gyönyörű, nagyon-nagyon szép. De hát sok ilyen rituálé van.
Ez az ogogo, amit mondtál, ez indonéz nyelven, vagy van valami helyi nyelv? Vagy
ez a valószínűleg a balinézek saját nyelvén van. Ugye a balinéz nyelv az egy különálló létező nyelv, ahogy a jávai is egy különálló létező nyelv, ezek valamelyest rokonságban állnak egymással, érthető okokból, de hogy nem teljes mértékben kompatibilisek.
Tehát amikor te odamész, akkor a báza
indonézián kommunikálsz. Az indonéz nyelvet lehet használni. Ugye az indonéz nyelv az meg egy ilyen fura kísérlet volt, ráadásul a holland gyarmatosítóknak a kísérlete, hogy tulajdonképpen valamilyen módon egységbe hozzák ezt a szigetvilágot.
Hát jól sikerült alapvetően.
Jól sikerült. Tehát az indonéz az tulajdonképpen a helyi közös nyelv, amit mindenkinek kötelező megtanulni. Jóformán Jakartát leszámítva, tehát a fővárost és környékét leszámítva, senkinek se azon a nyelve. Ma már azt mondják, hogy a mostani fiatalok közül már vannak néhányan, akik a Bahasa Indonéziát beszélik anyanyelvként, és a saját nyelvüket sajnos már kevéssé. De alapvetően megvan ez a különbség. Így van, tehát a szigetvilágban alapvetően az indonéz nyelven lehet érvényesülni jól-rosszul, attól függ, hol vagy.
Még egy picit visszakanyarodva a valláshoz, turistaként látogathatóak ezek a hindu templomok, szentélyek? Már gondolom alapvetően igen a válasz, csak hogy mondjuk ez a országnak a nagy részén, az iszlám részén nem magától értetődő.
Igen, én azt hiszem, hogy ez tényleg nagyon a hely függvénye. Én a saját tapasztalatom alapján Balin soha sehonnan nem éreztem elutasítást. Van mondjuk két szabály, be kell tartani, tehát az egyik az az öltözködésre vonatkozik, fedetlen vállal és legalább térd alá lógó nadrággal, szoknyával kell belépni. Tehát a fedett vállalat azt értem, hogy nem lehet rövidújú vagy ilyesmi, és hogy egyszerűen ez egy diszkréció. Tehát ahogy itt egy európai templomba se megyünk be fürdőbugyiba, ugyanúgy ott se. Csak ott ezt sokkal komolyabban veszik. Ez sajnos nem mindig egyértelmű a külföldi turistáknak, mert hogy a balinéz emberek alapvetően nagyon béketűrők és konfliktuskerülők, és sajnos emiatt úgy tűnik, hogy elsőre van egy ilyen lehetőség, hogy azt lássuk, hogy ezek infantilisek és együgyűek. Mert hogy olyan kis mosolygósak, nincs meg az a karakán visszaszólás, mint mondjuk nálunk. És én nem egyszer, nem kétszer láttam azt, hogy frissen érkezett turisták nem igazán értették ezeket a szabályokat, és az tényleg nagyon kellemetlen, amikor nem tartják ezeket be. Tehát az öltözködés, a másik pedig az, hogy ha női belépőről van szó, akinek éppen a havi menstruációs ciklusa van, tehát a tisztátalanság napjai, akkor nem léphet be ilyen helyre. Nyilván senki nem fogja ezt ellenőrizni, tehát nincs ott egy csekkoló rendszer vagy személyzet. Én azt gondolom, hogy ezt mi külföldiként megtehetjük. Igazából ez a mi udvariasságunk az ő kultúrájuk felé. De alapvetően szabadon látogatható. Van, ahol azért a balinézek ebből próbálnak üzletet húzni. Tehát, hogy...
Hát megérkezett a turizmus, megérkezett a...
Abszolút, igen.
Igen, és akkor a másik, amúgy talán még ide kapcsolódik, hogy szóba került itt az előbb a kasztrendszer. Én, mint európai utazó, ha megérkezek Balira, érzékelek-e ebből valamit napjainkban, akár maradvány dolgokat, akár így a mai napon a társadalmi berendezkedésben, vagy akár ahogy hozzám állnak a helyiek?
Hát ez nagyon attól függ, hogy mennyi időt töltesz ott. Tehát annyira nagyok a kulturális különbségek, hogy 5 nap, 10 nap, 2 hét, az, ha az ember önmagától van, akkor a semmire nem elég, akkor a felszínen elsiklik. De ez nagyon fontos, mert éppen ezért érdemes felkészülten menni. Pontosan ezért éri meg, mert akkor a finom nüansznyi jelekből kivehetjük azt, hogy valójában mi van. Tulajdonképpen az indonéz törvények tiltják a kasztrendszert, tehát az állam ezt nem engedi, de ennek ellenére ez létezik. Tehát ugye a nevekben megvan a különbség, megvan, hogy melyik kaszthoz tartozó embereknek milyen neve van, és azért ezek igyekeznek kaszton belül intézni a dolgokat, de te egy turistaként nem fogsz ezzel találkozni. Tehát a turizmus, tehát a vendég az vendég.
Egy picit evezzünk más vizekre, beszéljünk egy picit arról, hogy egyébként milyen maga ez a sziget, gondolok itt a földrajzára, merre lehet menni, milyen tájai vannak. Tehát a fehér homokos tengerpartig azt hiszem, hogy mindenki eljutott, aki valaha Google-ben keresett ilyesmi ilyen irányba. Bali ugye híres erről, de mi van a sziget belsejében? Mi az, amit egyébként még a kultúrán és a pancsikáláson kívül tud ajánlani nekünk Bali?
Igen, hát ugye a természet az rendkívül gazdag ezen a szigeten.
Ez egy trópusi, ugye? A kicsi az egyenlítő alatt?
Pontosan. És ráadásul van egy saját mikroklímája, ami miatt valahogy sokkal színesebb, mint a környező szigetek. Lábbis nekem ez a tapasztalatom. Jávához viszont mindenképpen van egyfajta ilyen szaturáltabb hangulata a szigetnek. Mivel vulkanikus terület nagyon tagol, tehát elképesztő rizsföldeket lehet találni, rizsteraszokat, amik azt mondom, hogy találhatóak máshol is, de Balini nagyon koncentráltan vannak jelen. Ott egy 3000 méteres vulkán eleve. Tehát óceánszint, vagy tengerszint, ahhoz képest egy 3000 méteres hegy. Szóval nagyon nem mindegy, hogy mondjuk benn vagyunk a hegyek között, és ott van egy 3000 méteres csúcs, vagy pedig a tengerről látunk egy 3000 méteres hegyet.
Mekkora az átmérője a szigetnek, csak hogy így nagyjából el lehessen képzelni, hogy mégis miről van szó?
Nagyjából úgy kell képzelni, mint egy magyarországi megye. Tehát egy ilyen Somogy megye.
Tehát pici.
Így van.
Fú, akkor tényleg nagyon látványos azért a tengerszintről felnézni a 3000 méterre.
Így van. És ugye mivel esőerdő borítja a szigetnek a belső részét, meg természetesen ugye hegyvidéki esőerdő, tehát trópusi hegyvidéki területek, ezért nagyon gazdag a víz ellátottsága. Egyrészt nagy tavak is vannak, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy rendkívül látványos vízesések.
Aha.
Tehát a Balin tényleg az ember könnyen beleszalad.
Jó, édes víz.
Így van, és hogy beleszaladsz egy, amiből nem biztos, hogy ajánlatos inni. Nem a szennyezettsége okán, hanem mert azért a trópusokon ezt jobb elkerülni. De ami a lényeg, hogy tényleg olyan, mintha az ember egy ilyen reklámban látná magát. Tehát van egy elképesztően attraktív természet, az óceánnal, ugye délen az óceán mossa, felülről pedig egy ilyen kicsit temperáltabb tengeri hullámok. Egyébként a fehér homok az egy nagyon érdekes dolog, mert valóban Balihoz van társítva, de olyan igazán vakító fehér homokos tengerpart, az azt mondom, hogy az kevéssé van jelen Balin. Inkább ilyen sárgás az a hófehér, de nagyon sok például van fekete homokos tengerpart, ami gyönyörű, vagy északon Amed környékén ilyen kavicsos, kövecses terület, tehát tényleg ebben a dologban nagyon, nagyon változatos. Ja, és hát másik pedig az élővilág. Tehát ezerféle madár, mindenféle gekkók, makákó, majmok.
Van esetleg valami majmos sztori? Csak azért kérdezem, mert a tájcsapatommal azért úgymond minden évben ez egy fő téma, szerintem már a repülőtéren érkezésnél, és nincs olyan, hogy ne legyen valami ebből, hogy valakinek ezt viszi el, azt viszi el a frissen vásárolt, nem tudom micsodáját.
Van. Egészen konkrétan Balinak az egyik nagyon fontos központja, ilyen kulturális központja Ubud városa, ahol van egy templomkomplexum, amit úgy hívnak, hogy Majom erdő. És ez a Majom erdő, ez egy olyan hely, ahol azon túlmenően, hogy gyönyörű balinéz hindu templomokat látsz, tele van makákokkal, ezekkel a kis szürke majmocskákkal.
A tanyát vertek.
És hozzászoktak az emberhez, és bemész, és rád másznak, és nem tudom, micsoda. És volt nálam egy ilyen flakon ásványvíz. Azt már megtanultam, korábbi volt, még Jáván volt olyan, hogy egyszer egy ilyen nagy hímmajom megkergetett, és akkor így úgy megtanultam, hogy nagyjából hol kell meghúzni a határt. Na de hogy a lényeg az, hogy én ott föl voltam így készülve, volt nálam egy üveg ásványvíz, és a majom rám mászott, és mindenképpen meg akarta tőlem szerezni. És én meg nem adtam oda neki. És egy barátom fölvett így videóra, hogy a majom így a kezemben lévő másfajzes flakon non-csimpaszkodik, kirágja az alját, és úgy iszza a vizet. És akkor annyira elegem lett belőle, hogy akkor így odadobtam neki. És utána fogta, és így lecsavarta a kupakot, és megitta.
Akkor képben vannak itt a... Félek a majmoktól. Tehát igen. Ez, hogy rám mászik, nekem már nem oké. Előfordul, de abszolút nem komfortos, és általában igyekszem elkerülni az ilyen helyzeteket. Tehát ez a 2-3 méter, ami nyilván neki egy fél másodperc átugrani, de én úgy érzem, hogy akkor van az a távolság, ami
hát, hogy van, ugye Bali legdélebbi részén, ott az Uluwatu templomnál, ott van egy ilyen probléma rendszeresen, hogy ott rengeteg szürke makákó van, és hogy a rossz nyelvek szerint ezek betanított majmok. Tehát, hogy ezt értsd jól, a turistákról ellopják a szemüveget, kikapják a kezedből a mobiltelefont, a fényképezőgépet kicsavarják a kezedből, tehát ezeket tényleg profi módon megoldják, és elszaladnak vele, és utána te ilyen
nincs.
És akkor a mázlid van, akkor csak a majommal kell alkudozni, tehát akkor valami adsz neki egy banánt, és akkor egy ilyen váltságdíj fejébe ezt visszaadja. Rosszabb esetben, ha nincs mázlid, akkor pedig a helyiekkel, akik ott, hogy is mondjam, sertepert élnek, akik direkt erre tanítják a majmokat, hogy akkor te ott majd azt neki nem tudom mennyi pénzt, és akkor ő visz. És érted, ha van egy jó fényképezőgépet, tele jó fényképekkel, akkor nyilván megéri, van az a pénz, amit ott gyorsan kifizetsz. Így van. De ha az ember betart néhány szabályt, akkor alapvetően nem lesz gond.
De a lényeg az, hogy alapvetően akkor itt a fürdés mellett, aki bírja ezt a párás levegőt, a kirándulás is abszolút opció. Vizesések,
hogyne,
eső.
Hogyne, vulkánokat lehet mászni, Batur vulkánra fölmenni, az nem egy olyan nagyon-nagyon veszélyes és megerőltető túra. Cserébe a látvány az gyönyörű. Hát az Agung ugye most az utóbbi időben elég aktív, tehát azt most azt mondanám, hogy azt érdemes talán elkerülni. Ugye folyamatosan változik, hogy mekkora távolság, amit tartani kell. De vannak ilyen helyek, tehát vízesések, dzsungel, minden. Hegyvidéki rész például, ott kicsit hűvösebb is a klíma, egészen érdekes ott az élet, szóval...
Még egy pár kérdés azzal kapcsolatban, hogy mint turista az ember mégis mire számítson, és ne gondolják a kedves hallgatók, hogy teljesen rá vagyok fixelódva az alkohol témára, csak viszonylag sokat járok a világban, és sokat járok csapattal, európai csoporttal a világban, tehát ez egy alapvetően fontos szempont, hogy van-e éjszakai élet Balin, ami a múltkor a jávai epizódban pont beszéltünk erről, hogy bulizás, nem bulizás, sör az utcán, vagy sör fekete zacskóban, ez hogyan jelenik meg egy ilyen balinéz kultúrkörben?
Hát, hogyha úgy teszed...
Turistaként.
Ez abszolút nagyon komoly, tehát a sziget déli részén Denpasar környéki kis városrészekben Kuta, Szeminyák és társai, hát ott egészen komoly éjszakai élet van. Tehát ott, tehát hogy is mondjam, ha elindulsz az estébe, könnyen kerülhetsz olyan helyzetbe, hogy kifogsz egy happy hour-t, mondjuk az italra az egyik helyen, a másik helyen kifogsz egy happy hour-t a kajára. Tudok olyan helyet, ahol megvan adva, hogy egy héten mely napokon, mondjuk délután a marhaszték ingyen van. Este nem tudom hány órától pedig az alkoholos koktélok vannak.
Elég meggyőzően hangzik.
Ez annyira meggyőzően hangzik, hogy ezt az ember ügyesen csinálja, akkor gyakorlatilag napokig tud úgy bulizni, hogy nem igazán kell erre költenie.
Hát ez egy akkora különbség, hogy gyakorlatilag teljesen más.
Hogyne, nagyon erős a kontraszt, az viszont kétségtelen, hogy az alkohol az, ugye indonéz törvények uralkodnak mindenhol, bár Balin valamennyire elérhetőbb, de hát a sörkínálat az mondjuk azért az indonéz sörökre korlátozódik, így van.
Bintang,
igen, az ugye csillagot jelent. Bintang, Anker, Kudaputi, ezek így a Bali High, ugye ez egy híres balinéz sör.
De hogy van, létezik.
Létezik, tehát. És létezik például balinéz bor. Vannak ilyen shopok, ahol az szeszesítat lehet vásárolni, és ott vehet balinéz vörösbort. Az, hogy az eredetileg lehet, hogy ausztrál szőlőből készült, az egy más tálcázta, de hogy bor készítés is létezik. Igen.
Ja, tehát akkor egy ilyen fajta opció is van, úgymond a szigeten. Ja, abszolút. Csak visszakanyodva a beszélgetés legelejére, hogy miért ez a turizmusnak egy ilyen fő iránya, ez mondjuk szerintem talán nem túl hízelgő, de abszolút nem egy mellékes kérdés, hogy a nyugati kultúrából érkezők az ő kultúrkörben megszokott viselkedési formákat, most ilyen nagyon korrektül igyekszem fogalmazni, az esti órákban megélhetik.
Abszolút, tehát azt kell látni, hogy tényleg ugye Ausztrália van nagyon közel Balihoz, tehát ausztrál fiataloknak egy hétvégi szórakozása átugrani Balira, Denpasarba, az nem egy komoly kiadás.
Ennyire sokan vannak az ausztrálok?
Rettenetesen sokan, igen. Tehát ez az alkalmi turizmus jelleggel közel van, egy repülővel oda, fapadossal oda, vissza, kész. Tehát nagyjából mint nálunk az, hogy mondjuk a brit turisták eljönnek Budapestre. Tehát körülbelül hasonló a dolog, és ők nyilván egyfajta igényel érkeznek, ők szórakozni szeretnének, ők arra kíváncsiak, ők azt várják, ők ezt ugyanúgy megkapják, ki vannak szolgálva. Ha valaki a kultúrára kíváncsi, akkor a balinéz kultúra az tényleg elég összetett és sokszínű, tehát hosszú időre ad az embernek felfedezni valót, ha valaki a természeti látványosságokra ezért is. Tehát igazából Bali az egy elképesztően kompakt kis sziget, ahol szinte minden jelen van egyszerre, tehát mindent megtalálsz.
És akkor még három ilyen szempont szokott lenni, amire szeretek rákérdezni, ha már így a podcastben egy desztinációról beszélünk, ez közlekedés, biztonság, alkú, lehúzás. Tehát ez a három dolog, ami azért bárhogy érkezik az ember, bármilyen társasággal egyedül, stb., ez mindig érinti.
Ha a biztonságot vegyük elsőre, én azt gondolom, hogy alapvetően Indonézia unblock biztonságos, Bali is tulajdonképpen az adott szónak sokkal több értéke van, mint nálunk. Ez talán furcsa lehet egy nyugati embernek. Ha például hosszabb ideig tartózkodsz ott, és mondjuk kibérelsz egy kis lakást vagy szobát, akkor lehet, hogy egy ilyen nagyjából sajtpapírra lesz leírva a szerződés. De az ugyanúgy működik. Tehát attól, hogy az nem közjegyzői pecsét meg minden, az működik. Szóval a biztonságot így. Az más kérdés, hogy mondjuk például a bulis helyeken természetes, hogy felbukkannak azok, akik a turisták megrövidítésére szakosodtak, tehát ezt nem lehet elkerülni. Észnél kell lenni. Tehát ez, amit mondtam korábban, vagy utaltam rá, hogy az első pillanatban ezek a balinézek tűnhetnek nagyon együgyűnek, egyszerűnek, mert úgy látszik az egész. És akkor az ember felelőtlenné válik, tehát nem csak arrogánsá, de felelőtlenné is. És erre vigyázni kell. Én szerintem egyébként egy ittas turista éjszaka veszélyesebb lehet, ha motorra ül, sem mint a balinéz emberek bármikor. Ez a biztonság. Mi volt a másik, amit mondtál?
közlekedés? Hát te például hogyan jársz körbe a szigeten?
Hát
vagy
motorral,
mennyire...
motorral.
És ha van veled, egy 15 fős utazócsapat?
Akkor mindenki meg tudom motorozni, nem csak vicceltem.
Jó biztosítást kössetek.
Igen. Egyébként tényleg azt mondom, hogy ha például valaki érez magában bátorságot, vagy eleve már van motoros jártassága, akkor egy nemzetközi jogosítvánnyal a zsebében nyugodtan motorra ülhet balin. Tehát nagyon kaotikusnak tűnik elsőre, de nem olyan veszélyes, mint amilyennek látszik. Az emberek sokkal jobban figyelnek egymásra, mint itt nálunk. Mi a szabályokba bízunk, ők egymásban. És ez valahogy ott egy ponton túl az ember rájön erre, hogy működik, akkor ez nagyon megnyugtató. De az biztos, hogy például gyalogolni kevéssé lehet. Tehát eleve az utcákon nincsenek járdák a legtöbb helyen. Van, ahol van kuta, például az egy olyan Denpasar melletti, vagy Denpasarhoz tartozó turistás városrész, ahol például lehet sétálni. De a legtöbb helyen nem. Trópusi meleg van, 35 fokos hőség, bolond az, aki gyalog 50 méternél többet megtesz. Ja. Egy normális balinéz, az a sarki boltba is motorral megy. A benzin olcsó, a robogóra többen föl lehet ülni, értsd a többent, akár 4-5-en.
Legalábbis helyieknek.
Legalábbis helyieknek mindenképpen. És hogy egyszerűen ez egy ilyen bevett dolog. Tehát a legtöbb helyre motorral mennek, van más közlekedés, van tömegközlekedés, lehet vele élni, de azért alapvetően ezek a városi részek, ezek nagyon kaotikusak. Tehát európai szemmel nézve azért ez bőven Dél-Kelet-Ázsia. Tehát azért nem
Elkéla a gyakorlott vagy helyet
ismerő. Hát a lélek jelenlét, igen, meg tényleg az, hogy az ember úgy készüljön föl lelkileg, hogy itt zaj lesz, smog lesz adott esetben. Na persze, aztán ha fölmegyünk egy hegyvidéki faluba, akkor ott meg csönd van, és nyugalom, és tüdőtisztítás, és így van.
Na akkor lassan, hogy a végére kanyarodjunk itt a mai beszélgetésünknek, még egy olyan kérdésem lenne, hogy mi az a Bali plusz egy desztináció? Te hova mennél, vagy hova szoktál menni csoporttal, amikor Balin vagytok X napot, és Bali környékén akár lehet ez egy másik sziget, egy másik táj, ahova érdemes átugrani, megnézni?
Hát ez azt mondanám, hogy elsősorban attól függ. Az attól függ alatt azt értem, hogy ha például egy olyan útról van szó, hogy mondjuk, ugye ami van is a Vandervelnek a kínálatában, ez a Baliába utazás, ott eleve az van, hogy néhány napot van a csoport Balin, és utána Jávára megyünk, ott vulkánok vannak, elképesztő dolgok.
Két külön Igen, világ, most a elmúlt fél óra alapján.
Két külön világ, az Igen vulkán, az Igen vulkáni kémbánya, tehát ez egy leírhatatlan élmény. Na és akkor eleve a programban benne van például a Karimunjava szigetek, ez egy 27 szigetből álló kicsi szigetcsoport Közép-Jáva fölött a Jávai tengerben. Tehát ott mondjuk akkor ez eleve ott van. A másik, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk mit tudom én, van egy hosszabb ottlét Bali szigetén, és tényleg egy ilyen körbejárni, bebarangolni Balit amennyire csak lehet, akkor például egy nagyon kézenfekvő dolog Nusa Penidára átmenni, mert az ott van a szomszédban.
Tehát micsoda ez a Nusa Penida?
Nusa Penida az egy nagyon szép sziget, rögtön Bali a déli nyúlványa mellett keleti irányba, egészen közel, hajóval könnyen elérhető, nagyon jó szállások vannak, hihetetlen sziklák. Érdekes módon nagyon sokszor össze is keverik Nusa Penidát Balival. Már úgy értem, hogy ha beírja az ember a Google képkeresőjébe a Balit, akkor nem egyszer Nusa Penidán készült képeket kap.
Hogy annyira szép.
Annyira szép, szerint. Annyira attraktív, sziklák, fehér homok. Na, ott tényleg fehér homok van. Úgyhogy az például egy érdekes desztináció lehet.
Tehát a nagy szigetnek a kis szigete, úgymond.
Igen.
Na jól van, nem tudom, esetleg még valami záró gondolat a Baliról álmodozóknak, vagy bármi, ami esetleg kimaradhatott, vagy nem kérdeztem rá.
Hát szerintem nagyon
kedvenc hely, valamit
szeretnél. Nem annyira kedvenc hely, hanem sokkal inkább egy kulturális dolog az, ami így eszembe jut, hogy például a nagyon híres a balinész gamelán zene. Sok mindent így meg lehet belőle így érezni az ottani dolgokból, hogyha az ember így hallgat egy kis gamelán zenét, érdemes rákeresni. És
gamelán,
igen, ez egy ütőhangszeres speciális zene, amin Bali Jáva is, főleg Balin és Jáván működik. Ez egy jó ráhangolódás például, hogy az ember ugye elkapjon valamit az ottani hangulatból.
Jaj, sokat tud adni a zene egy ilyen utazáshoz. Na jó van, Peti, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, nagyon jó volt a mai beszélgetés.
Köszi szépen.
Kedves hallgatók, Gót Pétert hallottátok a Wanderers Podcast eheti adásában, és köszi szépen, hogy velünk tartottatok, keressetek, kövessetek minket továbbra is a népszerű podcast platformokon, Spotify-on vagy YouTube-on. Használjátok a Wanderers Podcast keresőszavakat, és biztosan ránk találtok. Kövessetek minket Facebookon, Instagramon, csatlakozzatok a zárt Facebook csoportunkba, amit a Wanderers több mint turista néven találtok meg, és böngészétek utazási magazinunkat a wanderers.hu weboldalon. Találkozunk két hét múlva szerdán, szép napokat nektek, sziasztok!
Mozdulj ki velünk a hétköznapok szürkeségéből! Ez a Wanderers Podcast, a világ egy helyen.